Környezetemben több haláleset is történt, mint tudjátok, már akik ismernek, ugye beszélgettünk erről, és én is rácsodálkoztam, hogy milyen hirtelen elmúlik az ember, akit úgy ismertünk, aztán meg egyik nap volt, másik nap pedig nincs. És a Róma beliek közéteiben azt mondja a Pál apostol, mert a bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig örök életű mi Úrunk Krisztus Jézusban. És tudjátok, az úrvacsora is azért minket arra emlékeztet, hogy az Isten minket kiváltott ez alól. Sőt, azt is mondhatnám, hogy az úrvacsora most egy olyan kegyelme ajándék, hogy mi élhetünk azzal, hogy ne legyünk a halál fogságában. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy akik élnek, azok is halottak. A bűn zsoldja a halál. És hogyha az Istennek nem van ez a kegyelme ajándéka, ha mi nem gyakorolhatnánk az úrvacsorát, ha az Istennek nem volna bűnbocsátó hatalma, akkor lehetünk nagyon makkegészségesek is, meg élhetünk 200 évig is, akkor is meghalunk. És én is úgy tudjátok, egy családban, tudjátok, akik ismernek, hogy anyukám is nagyon beteg, és amíg az embert úgy meg nem közelíti úgy a halálnak a szele, vagy valakinek a hozzátartozónak az elvesztése, kicsit olyan könnyen veszi. Hát mások meghalnak, mások betegek, én meg nem. Nem foglalkozik az ember, tehát nem áll vele úgy szóba, hiába naponta tapasztalja, vagy látja a környezetében, és nem töpreng el azon, hogy hát bizony az ember tényleg megöregszik, és meghal, fiatalon is meghalnak az emberek, és ugye mi sokat tanultuk a Bibliából arról, hogy a halál az milyen rettenetes, hogy mennyire el tudja az embert ragadni, hogy mindentől elragad. De azt is tudjuk már észre, hogy az ember azért hal meg, mert a bűn zsoldja a halál. De érdekes ez, hogy ezt is meg tudjuk szokni, és nem mindig gondolunk mélyen bele abba, hogy azért micsoda rettenetes dolog a halál, és másik oldal pedig milyen mulandó az ember. Nem? Nem tudom, ismertek a Bibliában olyan igéket, ahol kifejezi az embernek a mulandóságát, hogy milyen az ember. Ugye úgy élünk a Földön itt, ugye most szomatiskál is beszélgetünk róla, hogy az emberiség az teszi, amit tesz, mert megszokjuk a rosszat, megszokjuk a nehézséget, a katasztrófákat, a szörnyű csapásokat, aztán hát nem nálunk történt, akkor minket az nem nagyon izgat, pedig borzasztó dolog lehet azok számára, akik áttélik. És azt mondja, itt pár igét kigyűjtöttem, hogy micsoda végig is az ember. Mik vagyunk mi ezen a Földön? Ugye az ember sokszor nagyon nagyra tartja magát. A Zsoltárok 141. Zsoltárok 4. versében azt mondja Dávid az emberről, hogy olyan az ember, mint a lehellet. Napjai, mint a tovatűnő árnyék. Ugye mi a lehellet? Hát, semmi. Nem, semmi. Ez ugye egy lehellet az ember. A napjai meg tovatűnnek, mint az árnyék. Hát tudjátok, az árnyék hogy tűnik el? Észre se vesszük. Ugye? Ilyen az ember. Vagy azt mondja Jakob apostol, hogy akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek, bizony pára az, mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Azt mondja, pára az. Ugye most felsütött a nap, nézzétek reggel a pára, hogy tűnik el a pára? Észre sem veszük. Felsütött a nap, eltűnt a pára. Na, ilyen az embernek az élete. Olyan gyorsan elillan, mint az árnyék, eltűnik, mint a pára. Ugye Péter apostol mondja az első fejezetben, első levél első fejezetben, mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a mező virága, megszárad a fű, és a virága elhull. Hogy ilyen gyorsan elmúlik az ember. Ma virágzik, holnap elszárad, aztán kemencébe veti. Ugye? Hogy a Jóisten nagyon sokszor figyelmeztet az embert arra, hogy az élet az mulandó. Ne úgy éljük a napjainkat, mint hogyha mi hozzánk nem közelítene. Mint ha minden nappal nem jutnánk közelebb a sírhoz. Mint hogyha mi tényleg örökké élhetnénk. Vagy még egy igét olvasok ezzel kapcsolatosan. Azt mondja a Zsoltárokban, 78. Zsoltár 39. versében maga Dávid, hogy azért tudta ő, hogy testők és olyanok, mint az ellebbenő szél. Ugye milyen szép költői kifejezés, nem? Mint az ellebbenő szél. Csak úgy elfújta az embert. Csak úgy volt, megfoghatatlan, már nincs. Körülbelül ennyi az ember élete. Szóval hihetetlen, hogy micsoda az ember, micsoda az ember élet. Ugye milliárd vagy milliók halnak meg, ma is biztos sokan meg fognak halni, milliók betegek. És mégis nekem az a tapasztalatom, talán az ember csak tényleg akkor rendül meg ennek hallatlan, amikor esetleg mondjuk vele történik. vagy ő átérzi ennek a rettetes voltát. Mint hogy Magdékos itt van közöttünk a testünk, hogy ő kicsit biztos jobban megérezte, hogy mit jelent a sír közelébe kerülni. Mint akik mondjuk nekem még soha nem volt ilyen problémám. Pedig a Szentírás nagyon sokat beszél elő, és azt hiszem, hogy érdemes mindenkinek eltöprengni arra, hogy nem azon, hogy hát most meghalunk, és akkor mi lesz, hogy most mindig ezen töprengünk, és ezen gondolkozunk, de ezzel a dologgal számolnunk kell. És az embernek komolyan kell venni azt, amit Pál apostol mond, mert a bűn zsoldja a halál. Azt komolyabban kellene vennünk. Láttátok, hogy micsoda az ember, hogy milyen, azt mondja Ézsaiás, az ember olyan, mint a moly. Népek, mint a csöpp a vederben, mint egy porszem. Hogyan mondja az Isten? Mert por vagy te. Por vagyunk. És akkor micsoda az Isten? Vagy kicsoda az Isten ellen, ennek ellentételezéseként? Kiírtam pár igét, amely kifejezi az Istennek a hatalmát, az Istennek a bölcsességét, az Istennek azt a roppant erejét, az a roppant mi voltát, amit szintén sokszor olyan természetesnek veszünk. Azt gondoljuk, hogy azért süt a nap, mert fent van az égen. Nem azért, mert az Isten felhozza a napját ránk. Ugye? Hogy minden olyan természetesnek tűnik, és semmi nem természetes, amit magunk körül látunk. Olvasok egy kicsit hosszabb igéjét a Zsoltárok 18. fejezetéből, hogy lefestett az Istennek a hatalmát. Szóval megindult, mármint az Isten, megrendült a föld, és a hegyek fundamentumai, vagy alapjai inogtak, és megindultak, mert haragja gyúlt. Füst szállt fel az orrából és szájából emésztő tűz, izzó szén, vagy parázs gejred belőle. Lehajtotta ezeket, és leszállt, és homály volt lábai alatt. Kíróban haladt és repült, és a szerek szárnyain suhant. A sötétséget tette rejtek helyévé, sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Az előtte lévő fényességből felhőn jégeső tört át, és eleven szín. És dörgött az Úr a mennyekben, és a magasságban zengett, és jégeső húrt, és eleven szín. És kibocsátta nyilait, és elszélesztő azokat, villámokat szólt, és megháborította azokat. És meglátszottak a vizek medre, és megmutatkoztak a világ alapjai, a te fedésed túl, Uram, a te orrodnak leheletednek húvásától. Ugye ez egy pillanatkép proféció, és biztos ismeritek, hogy ez akkor valósult, amikor az Isten, az Atya maga lejött Krisztus keresztény, amikor Krisztus haldoklott. Azt mondja, a sötétséget tette rejtek helyévé. Azt mondja, megindult és megrendült a föld, azt mondja, hegyek alapjai is meginoktak. Magának az Istennek a megjelenését, hogy csak lejött ide a földre, vagy megnyilvánul, vagy csak pillant, azt mondja, az egész világ meg tud rendülni. Azt mondja, a vizek meglátszottak az alapjaikig. Mi fel nem fogjuk az Istennek a hatalmát. Mondjuk észre nem is lehet emberi értelemmel fölfogni, de azért jó rajta elgondolkozni, hogy milyen Istenünk van nekünk, akinek a megrendül a föld a pillantásától, vagy a haragjától. Azt mondja, ezt meglátszottak a vizek medrei, megmutatkoztak a világ alapjai. Hogyha az Isten megjelenik egy ilyen világban, mint a miénk, ahol a bűn, az önzés, a halál, az Úr, minden reszkető előtte. Úgy, amikor azt mondja, hogy haragja gyúrt, az nem azt jelenti, hogy az Isten haraggal jött, hanem a bűnnel szemben volt haragja, és ezért meg minden. Egy olyan világban, ahol nincsen önzés, nincsen bűn, ott, ha az Isten megjelenik, ott nem félnek, ott örülnek. Ugye ez természetes. De ez a föld, ez ilyen. Vagy olvasok még egy ige helyet Habakuk prófétától, azt mondja, hogy Isten a témán felől jön, és a Szent Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak melőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Megáll, és méregeti a földet. Pillant, és megrendít a népeket. Az örökké való hegyek szétpollanak, elsüllyednek az örökké való halmok, az ő ösvényei örökké valóak. Ugye el tudjátok kérdezni, milyen lehet, amikor az Isten, ugye ezt a Habakukat töltem végére, amikor Krisztus vagy az Atya valóban megjelenik, vagy Krisztus valóban meg fog jelenni, azt mondja, megáll, és méregeti a földet. Az eredet úgy van, hogy széttekint, és azt mondja, hogy és megrendíti a népeket. Amikor csak az Istennek a jelenléte nyilvánvalóan válik, amikor csak pillant, azt mondja, megrendül minden. Ugye sokszor elnézést mindenkitől, de sokszor nagyon tiszteltem viselkedünk az Úr házában is, nem? Azt mondja, az egész föld megrendül tőle. Az egész hegyek meginognak, ha ő megjelenik. Szóval az Istennek valami hihetetlen magában a lényéből olyan hatalom, olyan igazság, olyan tekintély árad, hogy semmi nem maradhat előtte közömbös. És azt mondja, hogy mi meg mi vagyunk? hogy ellebbenőszél meg pára. Mégis valahol ez a, minket ez alázatra késztet, hogy az Istenhez mi úgy viszonyulunk, hogy nekünk olyan Istenünk van. És tovább halod, gondoljatok be, hogy az az Isten, aki ilyen hatalommal bír, aki csak ha néz is, meginognak a föld alapjai. Minden megremeg. Az az Isten, aztán mi véletté érettünk? Olvasok szintén egy igelyet. Azt mondja, ugye Ézsaiásnál olvashatjuk, meg a Zsoltárok könyve és Jézus Krisztusnak a haláláról, hogy de én féreg vagyok, és nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak. Ajkukat bigyeztik, fejüket csóváljak. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. De milyen különös ellentét, nem? Mert ha mondjuk, mi ránk mondják ezt, hogy én mondom, hogy féreg vagyok, nem férfi, hát emberek vagyok, bűnös emberek. Az Isten ezt nyilván mondhatja. De az az Isten, akinek tekintetétől megrendül a föld, az az Isten, aki csak szól, akinek van hatalma napot megállítani az égen. Az Isten lejön a földre, és akkor tudjátok, ez az 53-ban, amikor Krisztus keresztre feszítették, és hogy ott vannak ezek a gondolatok, amik Krisztusnak a lelkében, a szívében megfordultak, akkor ő úgy érezte, hogy de én féreg vagyok, és nem férfiú. Nem hihetetlen dolog ez? Valami megdöbbent, hogy az Isten oda süllyed le. Ugye mit jelent az, hogy én féreg vagyok? Hát tudjátok, a féreg az undorító, nem? Meg visszataszító. Az ember nem szívesen fog meg semmilyen férget. És azt mondja, hogy gyaláznak és megvetnek az emberek. Azok az emberek vetették meg az Istent, akikért ő eljött. Azok az emberek, akiknek csak egy pára van az orrukban, csak egy lehellet. Azok az emberek, akik olyanok, mint a virág, ma vannak, holnap meg nincsenek. Azok az emberek gyalázták. Vagyis hát mi? Szóval hihetetlen a Bibliában az ellentét az Isten és az ember között, de aztán az Isten tekintélye, lénye, és ahol az Isten leereszkedik. Ez valami megfoghatatlan számunkra. Így tovább így olvasom, hogy az Úrra bízta meg magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Azt mondja, Jézus Krisztus, ne légy távol tőlem, mert közel van a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Hatalmas vikák vettek körül, bekerítettek a bársáni bívajok. Föltártottak rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolyta, mint a víz. Kificamadtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz. Megolvadt bensőmben. Szóval valami rettenetes dolog az, hogy az Isten, aki emlékeztünk, hogy Krisztus volt a Gecsemani kertben, és csak szólt, hogy én vagyok, és azok a katonák holtan estek össze. Most az Isten azt mondja, hogy a kificamadtak a csontjaim, azt mondja, a bensőim szétfolytak. Hogy ugye fizikailag is egy iszonyatos kín volt a kereszten, aki olvasta, hogy mit jelent a keresztre feszítés fizikailag, de lelkileg is azt mondja, a bensőm szétfolyt, megolvadt. Ugye az ember lelkileg is teljesen összetörik, és teljesen kétségbe tud esni. És aki ezt mondta, az maga az Isten volt. Az Isten, aki csak szólt és parancsolt és meglett. Az Isten, aki a szép virágot is alkotta. Szóval ez nekem mindig olyan csoda, hogy az Isten hogy tud olyan mélyre ereszkedni érettünk. Mit lát bennünk, mi bennünk, akik csak pára vagyunk, miért szeret minket annyira az Isten? Miért akar minket a halálból kiemelni? Miért süllyed ilyen mélyre? Miért hagyja, hogy gyalázzák az emberek, hogy ő tényleg féreg legyen az emberek szemében? Az az Isten, aki csak megáll, és méregeti a földet, és megrendül tőle a föld. Nem szoktatok ezen eltöprengeni, hogy micsoda különös dolog ez, micsoda Istennek néha érthetetlen a szeretete, nem? Hogy olvashatjuk még a 69. Zsoltárból is, ahogy kifejezi Jézus Krisztus a belső lelki fájdalmait és a fizikai fájdalmait. Szóval a torkom kiszáradt, mint a cserép. Egy pillanat. Nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél, mély sárba estem bele, hol meg nem állhatok, feneketen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Ugye itt szintén azt fizik Jézus Krisztus, hogy a torka kiszáradt, mint a cserép, ez ugye fizikailag is igaz volt, de lelkileg is, hogy teljesen úgy érezte, hogy, hogy lelkileg is meghal, hogy azt mondja, a feneketlen áradat elborít, hogy mély sárba estem be, hogy el fogja vinni a bűnnek, az önzésnek, az az árja, amit ráterheltek, hogy hordozza a kereszten. És tudjuk azt, hogy nem elég, hogy hordozta a bűnöknek a terhét lelkileg, hanem még a körülöttő nép is, akik azt mondja, föltartottak rám a szájukat, és úgy gúnolták és csúfolták, és a sátán is mindent elkövetett, hogy a lelkében valami megfogadjon, valami bűn, valamilyen harag, valamilyen ellenállás, hogy nemet mondjon ennek az áldozatnak, és visszautasítja, és azt mondja, hogy feneketlen örömbe jutottam, és az áradat elborít engem. Szóval lelkileg hogyan érte meg Krisztus azt, hogy azokért, akik eljöttek, azok teszik most vele. És lelkileg teljesen az úgy érezte, hogy el fog bukni, hogy ő ezt nem bírja tovább, hogy vége van. Ugye a zsoltárok szemléltetek Krisztusnak azt a belső küzdelmét, amit a evangéliumban nem olvashatunk annyira. De itt nagyon jól kifejezik. Nem éreztetek mi úgy, hogy néha tényleg azt szokták mondani, hogy magyar nyelv, és hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, ugye? Azt szoktuk, nem azt jelenti, hogy nem tudok úszni, és akkor elmegyek a hullámba. Ugye az ember úgy érzi, hogy a körülmények, a nehézségek teljesen elborítják, és nem tud megállni, és vége van. Hogy tovább olvasom, még így olvasjuk, hogy ments ki engem az iszabból, hogy el ne süllyedjek, hadd szabaduljak meg a gyűlölőmtől és a feneketlen vizektől, hogy el ne borítson a vizek árja, s el ne nyeljen az örvény, és a verennek szája be ne záruljon felettem. Ugye szinte Jézus Krisztusnak egy olyan mély szenvedés, amikor úgy érezte, hogy most már még a verennek szája is bezárul felette, hogy vége van, hogy ő kép nem fog tudni megállni, hogy ő elnyeli az önzés, megöli a bűn, és el fogja veszíteni az atyát, és örökre el fog pusztulni. Szóval egy hihetetlen mély lelki szenvedés, amit Krisztus lefestett, és hogy emlékeztetlek benneteket ismét arra, az az Isten, aki a pillantásával méregeti a földet. Az az Isten, aki csak szólt és meglett. Az az Isten, aki formálta Ádámot és Évát. Az az Isten, aki fenntartja napot az égen. Az az Isten szenvedett a kereszten. Az az Isten mondta azt, hogy én féreg vagyok, és nem férfi. A gyalázat megtörte a szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába, vigasztalokra, de nem találtam. Sőt, ételemben méreget adnak, és szomjúságokban ecettel itatnak engem. Micsoda egy viszonyulás Krisztus halála az. Mondjuk engem mindig megdöbbentett az, hogy hát az emberekben nincsen írgalom. Nem szánták Krisztust a kereszten, hogy senki nem volt, aki vigasztalta volna. Ugye mi olyanok vagyunk, ha látjunk szenvedőt, akkor az ember próbál valamit segíteni a másiknak, hogy ne szenvedjen. Hát még ott nyilván, hogy a rettenetes volt a keresztelfeszítés, maga a keresztelfeszítés. És micsoda kemény tud lenni az emberi szív, hogy nem szánta a teremtőjét, és azt mondja, nem találtam vigasztalókra. Sőt, azt mondja, még egyszer telítatnak engem. Vizet kért Jézus amúgy szomjazott. És tudjátok, nem vizet adtak neki. És nem tudta meginni. Szóval borzasztó az annak az Istennek, aki teremtette a vizek forrását amúgy. Az az Isten, aki teremtette azt a fát is, amelyet éppen oda szegezték. Szóval hihetetlen ez, és mégis az Isten megtette ezt értünk, az az Isten, aki az egész világ egyetlenek az ura, aki a milliárd csillagot kormányozza nap, mint nap. És ezt a szakadékot Krisztus áthidalta érettünk. Azokért az emberekért, akik csak pára, meg szél, meg egy fuvallat. És milyen egyszerűvé tette Jézus Krisztus számunkra az örök életnek a, mondhatnám, a receptjét. Ugye mondtam az elején, hogy az ember látja azt, hogy emberek meghalnak körülött, és tudjuk, hogy mindenki meghal. Szóval most az évek azok telnek, senki nem fiatalodik. Szoktam mondani, hogy hát, ha mi szüleink meghalnak, utána mi következünk a sorban, mert mindenki a sorban áll. A gyerekek általában eltemetik a szüleiket. Jobb esetben, rosszabb esetben a szülők a gyerekeiket. Ugye? És micsoda öröm az, hogy az Isten megalázkodott, lejött értünk az, hogy ne a halál fogság maradjon az ember, hogy éljünk. Olyan egyszerűen fejezek ki zsoltárok, ezt az igét csak most olvastam, azért idézem nektek, nekem is úgy rácsodálkoztam. A zsoltárok 37. fejezeti 20. versében azt mondja Dávid, hogy gerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Egyszerű? Gerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ugye az emberek annyira kutatják az örök élet titkát, meg hogy kéne az életet meghosszabbítani, mert mindenféle gyógymódokat kitalálnak. Az Istennél ennyi a recept. Igaz, hogy ez kellett Krisztus keresztje. Hogy ez a fajta igazság megvalósuljon. Hogy valóban tudni tudjunk, vagy élni tudjunk. Ugye Jézus áldozat által kaphatjuk mi ezt az orvosságot meg. Ugye én is látom a kórházban, hogy az orvosok anyukám, és mindennel próbálkoznak, felének ilyen gyógyszert, olyan gyógyszert, ezt adnak, azt adnak, amazt adnak, végigpróbálgatnak mindent, aztán vagy sikerül, vagy nem. A Jézus Krisztus orvossága az valódi orvosság. Az életet ad mindenki számára. Az biztos recept. És az Isten mindenkinek felé, és az ingyenes vény. Ugye nem kell érte fizetnünk. Ezért Krisztus fizette a legtöbbet érettünk. Krisztus volt az, aki reményt adott az embernek. Reményt adott nekünk, hogy ha bárkit is elveszítünk, bárki is meghal, bárki hozzáadod, vagy esetleg mi magunk, hogy nem kell a sír fogságában szenvednünk. Épp munkatársam hozza nekem a Kelet-Magyarországot, és ott olvasgattam, és néztem, nem tudom miért, de néztem a halálázási rovatot, és akkor tudjátok, vannak ilyen versikék, ott mindig ilyen kis érzelmes versikék, ugye az emberek próbálják a fájdalmukat valahogy kifejezni az elhunyt szeretteik ilyen, és akkor az egyik kislány írt egy verset, az apukája meghalt, hogy a verset, nem tudom, de a lényeg az volt, hogy nincsen remény, hogy hová lettél. Hogy nem találja, hogy most akkor mi lesz. Ugye kifejezte a bizonytalanságát, hogy meghalt, de jó. És akkor most mi van? Hol van? Nem tud semmit. Szóval rettenetes, amikor ott emberek úgy élik meg a családjuk elvesztését, hogy nincsen remény. Vége van. Semmiféle biztos dolog nincsen. És micsoda öröm az, amikor az Isten megkeres minket, és megismertetelünk, hogy de van remény. Hogy az Istennél nem veszlik el semmi. És ezt a reményt Jézus Krisztus adta nekünk. Nem tudom, emlékeztek, azt mondja, hiszem, Ézsaiás könyvben van benne, igen, 64. fejezetben, hogy Krisztus, mikor eljött, mit is mondott, hogy ő miért jött hozzánk? Így olvasom. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Itt elmondja azt, hogy azért jött, hogy akik foglyok, ugye egyrészt a halál fogjai, másrészt a bűnnek a fogjai. De aki a bűnnek a fogja, az a halálnak is a fogja. És azt mondja, azért, hogy a foglyokat megszabadítsa. Nézzétek tovább, hogy mondja, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, megvigasztaljak minden gyászolót. Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet, a hamu helyett örömnek énekét, a gyász helyett dicsőségnek palástját, a csüggett lélek helyett, hogy igazság fájának neveztessenek, az Úr plántainak az ő dicsőségére. Mit is mond? Hogy a hamu helyett örömnek énekét. Ugye a hamut tudjátok a Ószövetségben, hogy ha valaki gyászott, akkor hamut szólt magára, és ez is a gyásznak a jele volt. Krisztus nem csak azért jött el, hogy az embert megváltsa a haláltól, megváltsa a bűneitől, hanem hogy vigaszt tudjon adni, hogy örömet tudjon adni. Ugye milyen szépen mondja, hogy dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett, hogy ne csüggedjen el az ember, igazság fájnak neveztessenek. Szóval az Isten szeretne minket megvigasztalni, azt mondja, megvigasztaljak minden gyászolót. Azért gondoltok bele, a világban hány ember ma is gyászol, de úgy, hogy semmi reménye nincs. Ha valamiben bízik, valamiben kapaszkodik, ki tudja, hogy a lelke kiment, vagy hol van, de ez, tudjátok, ez a bizonytalanság. Az Istennél van a bizonyosság, Krisztusnál van a bizonyosság. És akik ezt elfogadják, az Isten meg tudja őket vigasztalni, és meg tudja segíteni. Ugye befejezésül, ugye mit is olvastunk, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig örök élet. Az Úr vacsora mindig ezt fejezi ki. Krisztus halt meg érettünk. Az ő életébe is valóra vált az, hogy a bűn fizetsége a halál. Igaz, hogy a bűn nem követett el, csak vállalta helyettünk. Minden halál eset az a bűn következménye. És az Úr vacsorát az Isten azért adta nekünk, hogy adjon nekünk reményt. Gondoljatok bele, hogy mikor mi elkövetünk bűnt, mi épp úgy a halál fogjai vagyunk. Az Úr vacsorát az Isten azért rendelte el, hogy ismét életet támaszon bennünk, hogy éljünk. Hogy igaz életet tudjunk élni, hogy valóban mi az örök életbe menjünk át ebből a halandó életből. Mert bármennyire élünk is sajnos, tudjuk, hogy a mi számunkra is igaz az, hogy a bűn fizetsége a halál. És nekünk nagyon-nagyon a lelkünkbe értékelni kell az, hogy most itt lehetünk, hogy részesülhetünk Krisztus halálra emlékeztető jegyekből, hogy az Isten le akarja mosni a mi bűneinket, ma akar minket menten az örök élet számára, de nem csak minket, hanem mindenkit, akit rajtunk keresztül elérhet. Ugye erre is ritkán szoktunk gondolni, hogy egy kicsit az ember azért ebbe is egoista, hogy hát én igyekszem az Istenekben megbocsát, és akkor én örök élet jutok. De az Isten minket nem csak azért hívott, hogy minket örök életre vigyen, hanem rajtunk keresztül elérjen mindenkit, akinek még nincsen reménye, akik nem ismeri Krisztusnak az áldozatát, akik nem tudják, hogy csak egy leheletek, hogy csak egy párák. Akik azt gondolják, hogy sose halunk meg, ugye, van egy ilyen óta is, hogy sose halunk meg. Ezek bizony meghalnak. Mi a mi részünk? Mondja Pál apostol, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőltenőjön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Hogyha mi elfogadjuk Krisztusnak a halálát és áldozatát, és azt mondja, vele együtt mi megfeszítettünk a bűnnek, azt mondja, hogy ne szolgáljunk többet a bűnnek. Miért van az úrvacsora? Hogy ne szolgáljunk többet a bűnnek. Ha én azt mondom, hogy én vele együtt meghaltam, és vele együtt föltámadok, akkor úgy kellene én, hogy ne szolgáljunk, ne a bűn szolgáljuk ki, ami a halál, ami az elmúlás, ami a semmi, ami azt, hogy Isten az por. Por vagy te is, porrá leszel. Semmi nem marad belőled. Én kívánom, kedves testvérek, hogy ezzel a lelkülettel, ezekkel a gondolatokkal, ezzel a szívvel és érzéssel közeledjünk mindig az úrvacsorához, hogy minket az Isten a halálból mentett meg. És az Isten azért mentett minket a halálból, hogy mi is másokat mentsünk meg a halálból. És ne vegyük könnyen a bűnt, mert olvashattuk az Istennek, hihetetlen árat kellett érte fizetnie. Annak az Istennek, akinek tekintetétől megrendül a föld, aki azt mondta, hogy viszont én féreg vagyok és nem férfiú. Kívánom, hogy ez a lelkület és ez a Isten iránti hála hasrát ezt az alkalmat is, és valóban a további életünk valahol ezt a hálát fejezek az Isten felé, és hogy mi ezt komolyan vettük, és értékeljük az Istennek ezt a nagy kegyelmét és irgalmát. Amen.